A műsor támogatója az Union Biztosító.
Azok, akik a 25-öt csinálják, ők még egy kicsit furábbak, mint azok, akik csak simán nyílt vizen úsznak, tehát mondták a
ez többiek. Ez egy külön kaszt.
Hát azért ráér az ember kicsit unatkozni, és van, hogy az a legrosszabb, amikor elkezd tudni unatkozni az ember.
Csisztú Sportcast. Csak hitelesen.
Kimagaslik a nyíltvízi úszók mezőnyéből, és nem csak 194 centis magasságának köszönhetően. Szeretettel köszöntök mindenkit itt a Csisztú Sportcastban. Szó szerint 3 évvel ezelőtt berobbant a nyíltvízi úszók felnőtt mezőnyébe világ és most már többszörös Európa bajnokunk Krasovszky Kristóf, akit éppen a 2018-as eredményei alapján nem csak az Európai Úszószövetség, de a Swimming World magazin is az év férfi úszójának választott. Gőzerővel készül a tokiói olimpiára, mert már csak az egyfajta aranyérem hiányzik a gyűjteményéből, úgyhogy jöjjön a szaltók bajnoka és a gumikacsák, valamint a színes zoknik gyűjtője, Krasovszky Kristóf. Szeretettel köszöntöm a nézőket, tehát itt a Csisztú Sportcastban, és mai vendégemet, Krasovszky Kristófot. És szia Kristóf, köszönöm szépen, hogy eljöttél, mert hogy egyébként ezt azért régóta szervezzük, és ez nem csoda, hiszen őrületes menetben vagy. Most, amikor ezt a beszélgetést rögzítjük, akkor vállaltan még az Európa-bajnokság előtt vagyunk. Amikor ezt a kedves nézők látják már, akkor túl leszünk a hazai rendezésű EB-nek a rád vonatkozó versenyszámain, a nyílt vizen, úgyhogy ez egy olyan szakasz már így a szűk 2 héttel a verseny előtt, ami nem tudom, hogy ez ilyenkor már egy picit lazább, már egy picit ár egy edzés után vagy, és innen rögtön mész egy másodikra, szóval nem tudom, lazulni lehet egyáltalán benne a te műfajodban?
Hát nyilván azért lehet minimálisan, de így azért az 2 héttel a verseny előtt még nem vagyunk ott, ahol ténylegesen el lehet engedni magát teljesen az embernek. Még ez a hét azért tényleg kőkemény munkával telik, és aztán a jövő héttől már kicsit fokozatosan, de visszább lehet majd venni.
Na, ez akkor egy kicsit engedj be minket ebbe a birodalom, hogy az a fokozatos visszavétel, az mit jelent?
Hát ugye most még azért edzésenként egy jó 9 kilométer az adag.
Figyelj, ez sétálni is sok.
Hát sétálva nekem is sok lenne, úszva egy kicsit könnyebb teljesíteni.
Már neked, ugye?
És aztán a jövő héten szépen úgy megyünk vissza, körülbelül ugye a 7 kilométer szerintem az lesz a jövő heti adag inkább, és aztán nyilván az utolsó pár napban a verseny előtt már inkább csak az érzésekre hagyatkozunk.
Te és az már van olyan szakasz az edzésben, ami már jól esik? Tehát az, egyáltalán ez az van. Érzés, ez megfogalmazódik-e benned valaha?
Van. Szerencsére azért most így a hét elejéről mondhatom azt, hogy több olyan rész is volt, amire azt mondtam már, hogy ez kifejezetten jól esett, úgyhogy ez mindenképp biztató.
Uh-huh. Igen, mert hát azért ezt a műfajt csak úgy csinálni, hogy az embernek állandóan ki kell tolnia akaraterőből, ez nem lehet, nem?
Nyilván nehéz. Van, amikor muszáj, és csinálni kell, és akarni kell, és nyomni kell akkor is, ha nem megy. De van az időszak, amikor viszont könnyen jön minden, és akkor pedig tényleg élvezi az ember, hogy most megy minden, és nem is kell erőlködni hozzá.
Jó, de hát azért ez nyilván a felkészülés bizonyos szakaszaiban, ezért vannak olyan időszakok, amikor nagyon durván tenni kell. Nagyon röhögtem, amikor láttam az Instagramon azt, hogy hashtag hemoglobin, amikor éppen Sierra Nevada-ban próbáltatok ugye magaslatunk egy kis plusz vörös vérsejthez és plusz oxigénhez jutni. Vezess már be egy picit engem ebbe a világba, az én sportágomban még akkor az ismeretlen fogalom volt, hogy magaslati edzés. Hogy ott mi történik az emberrel?
Hát nehéz ezt így kicsit megfogni, de nyilván a legrosszabb az egészben az, hogy fölmegy az ember a hegyre, ugyanúgy van, mint itt, hogy szépen úgy el van a kis életében, csinálja a dolgait, és aztán beugrik edzésre, és azt vesz észre, hogy most ez nem megy, itt nem kapok levegőt, ez nem úgy megy, ahogy én szeretném.
Tényleg konkrétan ugyanazon a távon kapkodott? Tehát, hogy érzed, hogy egyszerűen
igen,
nem elég?
Tehát tényleg, tehát ott előjön az, hogy az ember talán még jobban is próbálkozik, mint itthon, a normális, az úgymond normális körülmények aha között, és hiába teszi mindezt, nem megy valahogy úgy. Nyilván van, amikor nincsen ilyen szembeötlő különbség, de azért egy egész héten keresztül úgy kijön azért az, hogy ott tényleg kevesebb az oxigén, nehezebb úgy dolgozni, és ilyenkor azért utána, amikor hazajön az ember, akkor érzi igazán, hogy mekkora a különbség. Aha. mert aztán múlt héten, mikor hazatértünk utána, mint a kicseréltek volna minket, minden könnyen ment, minden nagyon szóval jött. Úgyhogy,
tényleg, szóval ez eljön az a pillanat, mert azt akartam kérdezni, hogy ott van-e olyan, hogy tudom én, a első hét vagy a második hét végére függően attól, mennyi időt töltötök ott, már azért egy kicsit könnyebb, vagy a könnyebbség az kizárólag akkor érkezik el, amikor az ember visszazuhan a régi, mondjuk így nem magaslati környezetbe.
Hát azért ott is van már könnyebbség, tehát nyilván az első hét az úgymond a legnehezebb, a legdurvább, ott tényleg próbálja az ember megszokni, hogy fönn van és minden más, és aztán a második hét már egy fokkal jobb, és a harmadik hét az, ahol ugye az ember tényleg kezd beleállni, és kezdi azt érezni, hogy most kezd menni az edzés, nem kell annyira erőltetni dolgokat minden áron, és aztán amikor hazajövünk, akkor pedig ott óriási különbség, akkor nyaralunk.
Aha, jó, szóval akkor ők oda bennak is, kis vörösfél testecskék, ilyenkor már tudják a dolgokat, és akkor viszik Igen. az oxigént bőven és rendesen, és hát ez is a dolgok. Ugye nyilván a nyílt vízi úszó is medencés úszó, ugye? Vagy legalábbis így kezdi.
Ez egyértelmű. Mindenki a medencében kezdi, mi is, meg az edzések nagy részét mi is medencében végezzük, tehát azért nem úgy kell elképzelni, hogy akkor itt az ember átpártol a nyílt vízre, és akkor az év 90%-ában kinnúszkál a Balatonban, vagy a Dunában, vagy a Tiszában, vagy bárhol, hanem tényleg azért itt is az edzések nagy része azért bőven a medencében van.
De akkor azt a különbséget kérlek szemléltesd nekem, mert nyilván valami ott tartja az embert a nyílt vízi úszásban a medencéhez képest. Ugye azért téged is láttunk, meg látunk nyilván 1500-al indulni, tudom, hogy a hátúszás azért az neked szintén nagyon ment, meg megy is. Szóval, hogy mi az extra többlet, pozitívum, vagy csak a sikeresség és az eredményesség, ami azt mondja az embernek, hogy igen, de mégis én igen, nekem a nyílt víz, nekem azt, arra teremtöttem.
Hát az első versenyem az nem titkolva, az nem úgy sikerült, hogy én azt szerettem volna, az egy országos bajnokság volt, még ifi korosztályban, 7,5 kilométer, és én utána azt mondtam az edzőmnek, hogy én soha többet nem úszok kint, engem maradjunk a medencénél, csináljuk azt, és hát nyilván az eredmény volt az első, ami azt mondta, hogy ebből inkább a nyílt víz az, ami jobban megy, és több eredmény érhető el. Ugye 16-ban, amikor sikerült megúszni az olimpiai A-szintet 1500 gyorsan, abban az évben voltam utolsó éves ifjúsági korosztály nyílt vízen még, és akkor lettem ifjúsági világbajnok, és ifjúsági Európa-bajnok is 10 kilométeren.
Na hát ez azért már kecsegtető.
És ott éreztük azt, hogy azért tényleg 1500-on megvolt az olimpiai A-szint, de hát az olimpiai A-szint az a korábbi olimpiának a 16. helyezett ideje. Uh-huh. És azért az még mindig ott tartunk, hogy sajnos
nem, abból
nem igazán lehet megélni, Igen. és nem is ezért dolgozik az ember. Tehát nyilván mindenki azért dolgozik, hogy nyerjen és sikereket éljen el. Nem csak azért, mert szereti, nyilván azért szeretni is kell ahhoz, amit csinál az ember.
Szerintem hogy ezt muszáj, különben ennyi melót nem lehet elvégezni,
ha az ember utálja. Csinálja, de tény, hogy azért az eredmény volt az, ami azt mondta nekünk 16-ban, hogy itt a nyílt vízre kell jobban rákoncentrálni, arra kell fókuszálni, és arra kell inkább az energiákat jobban, és nem arra, hogy most a 15-12-es 1500 gyorsomból 15 percet csináljunk, mert sajnos ott tartunk, hogy most már szerintem többen tudnak 15 percen belül, mint a hányan nem. Nyilván ez most kicsit erős, de tényleg sokat erősödött az 1500 is a medencében, főleg azoknak a száma ugrott meg, akik tényleg oda kerülhetnek a döntőbe. Úgyhogy nyílt vízen is nyilván rengeteget erősödött a mezőny, mert egyre többen csinálják, főleg így, hogy 2008 óta olimpiai szám is van a 10 kilométer révén. De még mindig ott éreztük azt, hogy itt lehet a többet elérni, és hát az idő az minket igazolt.
Hát elég jól sikerült ez tulajdonképpen. Azt hiszem, hogy egyetlen olyan aranyéren kivételével mindenből van már neked, amikor nem is akármének. Viszont azt még mindig keresem, hogy igazából a nyílt víz az most élményben és úszás feladatban mivel ad többet, vagy mennyivel nehezebb a medencéhez képest?
Hát egyrésztről ugye az maga, hogy kint azért tájékozódnunk kell, tehát nem két kötél, meg a medence alján ott a csík, és akkor követni Lágos. Kell. Ez nyilván van, akinek nehézség, van, akinek valahogy jön rutinból.
Aha. Valaki egyszerűen jobban érzi? Tehát
van, aki valahogy jobban érzi azt, hogy hogyan úszik egyenesen, mondjuk két bója között, mi az, amit figyelnie kell. Van, aki jobban viseli egyszerűen azt, hogy egy mezőnyben van, hozzáérnek, jobb oldalán, bal oldalán, előtte, mögötte
kicsit
is vannak.
Megrugdossák, itt ott, amott,
nem másfél méter távolságra vagyunk, mint jelenleg az előírtak, úgyhogy nyilván ebből a szempontból van, akinek sokkal könnyebb beilleszkedni, és van, akinek sokkal nehezebb, van, akinek nem is sikerül igazából megszeretnie, hiába menne jól, és tudna jól úszni nyílt vizen, egyszerűen nem érzi azt, hogy hol is van az igazság. És hát nyilván van, akit zavarnak a hullámok is, ami kinn azért előfordul, míg az úszodában kevésbé.
Nyilván, persze. Jó, hát ott is van ugye az, amit a másik gerjeszt bizonyos szempontból, de az nem ugyanaz, mint mondjuk a szél által gerjesztett hullámok. Viszont érdekes, amit mondasz ezzel ugye, hogy itt mezőnyben kell úszni. Neked is volt olyan versenyed, ahol konkrétan az vetett vissza, hogy valaki egy picit úgy betámasztott az oldaladba, vagy esetleg egyéb érzékeny területekre. Ezt most csak azért kérdezem, hogy ez itt már egy kicsit alkati kérdés, és hát itt kenyérharc folyik a helyekért szó szerint.
Hát nyilván ez valamilyen szinten alkati kérdés is tud lenni, de vannak kisebb versenyzők, hozzám képest is nyilván, akik azért elég jól boldogulnak. Valahol ez én arra tudom visszavezetni, hogy nekem van két fiú testvérem.
Engem, jó, hát úgy könnyű.
Én hozzá vagyok szokva, hogy hozzám érnek, hogy kicsit megszekálnak, úgyhogy ez nem akkora probléma. Nyilván valakinek nem volt két fiú testvér, és ugyanígy meg tudja ezt oldani.
De az jó iskola, ezt most két fiú gyerek után mondhatom.
Mindenképp jó nevelést kaptam ebből a szempontból. Úgyhogy engem ez kevésbé zavart, nyilván nem szeretem, tehát ennek ellenére nem az vagyok, aki azt mondja, hogy jó, akkor beállunk a boly közepébe, és akkor ott szépen el vagyunk, és várjuk a végét majd, ahol előre persze kell jönni, mert azt valahogy nem nekem találták ki, de ismerek olyat, aki viszont ennek a híve, és azt mondja, hogy ő benn úszik, aztán majd a végén, mikor kell, akkor előre jön.
Igen, hát nyilván sokféle út, meg sokféle megoldás van erre a dologra. Amit még mindig nem egészen látok, de ezt nyilván te meg tudod világítani, hogy amikor az ember mondjuk úszik 9 kilométert, tegyük fel egy edzésnapon, akkor hogy lesz abból 25 a versenyen? Tehát, hogy én azt gondolnám, hogy a 9 is brutális, na de egyszerre, éppen Csulka Gergővel beszélgettük egyszer, hogy ez a 25, ez tényleg olyan, hogy ez mi, ugye, mint újságírók fölkelünk, elmegyünk, meg reggelizünk, bemegyünk a sajtóközpontba, elmegyünk, kicsit shoppingolunk, ti még mindig úsztok, és még mindig úsztok, és még mindig, és aztán egyszer csak eljön a végén a hajrá. Tehát még az sincs, hogy akkor, szóval, hogy ez hogy lesz a napi 9-ből, vagy 12-ből, vagy 16-ból 25 egyszerre?
Hát nyilván azért ez más, de én mindig próbálom úgy visszavezetni, hogy azért a futás valahogy jobban megvan az embereknek, mint talán az úszás, főleg a nyíltvízi úszás. Egy maraton sem úgy fut le általában az ember, hogy akkor előtte minden nap lefutja a 42 kilométert, és akkor a hetedik napon odaáll a verseny, és akkor most gyorsabban futja, mint máskor. Hanem szépen az előtte nap 20-at fut, vagy kétszer 20-at, és szépen építgeti föl. Ez nálunk is valahogy így jön ki, azért két nap mondjuk leúszni 9-et, vagy egy kicsit többet, az már 18, vagy majdnem 20, az már tényleg közelíti a 25-et, és általában, amikor a 25-re is készülünk, akkor szokott olyan edzés lenni, ahol bőven 10 fölé megyünk, inkább a 12-13, vagy még a fölötte és 15-ig, de ismerek olyat is, például a hollandoknál ez bevett szokás, ha valaki 25 kilométerre készül, akkor van olyan edzés, ami 25 kilométer. Ezt sajnos nem tudtam még átélni, de lehet nem is szeretném, ahogy 25 kilométert kell úszni egy edzésen. Úgyhogy nyilván mindenki máshogy gondolkodik róla, de alapvetően tény, hogy amikor 25-re készülünk, akkor azért megy följebb is az a kilométer, mint 9.
Világos, csak ugye pont azon gondolkodom, hogy amikor az ember mondjuk tegyük fel a versenyen, elhagyja a 9-et, meg a 10-et, meg a 12-t, ott van-e olyan pont, hogy ott üzen a test, hogy itt szoktam abba hagyni, tehát, hogy most, de itt most még nem lehet, mert itt még egyszer ennyit minimum úszni kell.
Van. Amikor az EB-n úsztam a 25 kilométert, akkor ott előtte azért jó hetekig, egy héten kétszer leúsztam a körülbelül 13-15 kilométert, és ott azért éreztem a versenyen, amikor eljutottunk 15-ig, hogy itt szokott az lenni, amikor vége van az edzésnek. Aha. És odáig még azt mondom, hogy egészen kellemesen eltelt az idő, az egy olyan durván 3 óra, úgy egészen jól megvolt, és akkor utána eszembe jutott, hogy jó, akkor két óra, és az meg kevésbé esett jó, és onnan még tudtam, hogy még ez még mindig négy kör, úgyhogy ott üzent tényleg, és onnantól van az, amikor a 25 kilométer inkább fejben dől el, hogy ki az, aki végig tudja, és ki az, aki jól tudja végigcsinálni, és ott dől el az, hogy tényleg az ember fejben felkészült-e, mert a 25-öt, aki készül, és medencére is úszik, akár 1500-ra készül, le tudná úszni, ez biztos vagyok benne, hogy le tudná úszni. Az a kérdés, hogy 5 kilométernél, 10 kilométernél, 15 kilométernél mennyire menne el a kedve a maradéktól?
Igen, pontosan ez a kérdés. Tehát itt azért ez egyrészt, hogy lehet az ulalommal mit lehet kezdeni? Vagy persze a kérdés, hogy ráérsz-e unatkozni, vagy azért annyi mindenre kell figyelni, az ellenfélre, a fordulóra, arra, hogy úristen inni kell. Tehát, hogy azért ugye nyilván oké, hogy azt mondod, hogy ez fejmunka, és a fizikumban addigra már benne van az összes meló, de hát azért könyörgöm, fogynak az ember testéből az aminósavak, a minden, ugye a szénhidrát, egyszerűen az természetes folyamat után kell tölteni valahogy. Tehát, hogy ott nem érsz rá unatkozni még akkor is, hogyha ez egy ennyire hosszú verseny?
Hát azért ráér az ember kicsit unatkozni, és van, hogy az a legrosszabb, amikor elkezd tudni unatkozni az ember, úgyhogy szerintem azok, akik a 25-et csinálják, ők még egy kicsit furábbak, mint azok, akik csak simán nyílt vizen úsznak, tehát mondták a
ez
többiek.
Ez egy külön kaszt.
Ugye van a világkupa sorozatban is, ugye általában 10 kilométer van, de van egy külön sorozat, ahol 25 kilométer, meg több van ahol 32, meg van, ahol még több. Ez már az ultramaraton.
Igen.
Világkupa sorozat, úgymond, és van olyan ismerősünk, például Anna is, olasz Anna is szokott úszni, egyszer-kétszer indult is, és mondta, hogy ott azok, akik rendszeresen ússzák az ultramaratont, ők tényleg mások, tehát ők úgy mennek oda, hogy úgy üdözlik egymást, hogy az első 5 kilométeren kicsit búvárkodnak, meg úgy direkt ütögetik egymást, úgy szépen barátilag, hát hogy ez valamivel próbálják elütni az időt, igen, hogy kevésbé legyen unalmas. Nyilván ez a nagyobb versenyeken azért másod mindenki az elejét is komolyabban veszi már. Úgyhogy hát tényleg ott nehéz megtalálni azt, hogy ne unatkozzon az ember. Van, akinek máshogy megy ez a dolog. Én például ilyenkor próbálok mindig a frissítéseknél, amikor 25-et úszok, kicsit kommunikálni a kint lévőkkel. Uh-huh. Nyilván van ilyenkor általában két frissítőpont is van, tehát durván 1250 méterenként valaki az hozzá lehet szólni, és...
És mit mondasz? Tehát az is viszi az energiát, hogy az ember beszél azért, hogy akkor másképp veszed a levegőt.
Volt már olyan is, hogy egyszerűen csak elkezdtem énekelni, ami éppen a fejemben volt szám, és azt kezdtem el dúdolni, aztán amikor odaértem, akkor elkezdtem énekelni angolosan, és akkor valamivel el kell tudni ütni az időt, ez mindig változó.
Aha, értem, jó. Hát igen, itt ugye még a csempéket sem lehet számolni, mint a medence olyan, tehát
itt még az sem.
Jó, hát ez egy hihetetlenül embert próbáló dolog, és akkor most a fizikalitásról ennek az egésznek úgy beszéltünk, mint hogyha ez nem is lenne kihívás, hogy hát én a zuhany alatt is kiázok, tehát nekem az is elég. Hát mi történik az ember testével 5 kilométer, 10 meg 25 alatt? A bőrével, az izomzatával, egyáltalán a célba érkezés után mennyire vagy saját magad?
Hát az 5 kilométer meg a 10 kilométer szerintem az ilyen szempontból majdnem egy és ugyanaz, főleg a 25 kilométerhez képest, tehát ott még nincsenek olyan nagy problémák, nyilván egy jó kiúszott 10 kilométer után azért már érzi az ember, főleg, hogyha valahol kicsit fáradtabban, vagy jobban beáll egy kicsit a görcs, vagy valamelyik izom az jobban megadja magát, azt azért úgy tényleg jobban érzi az ember. Az 5 kilométeren még talán ez sem. De a 25 az már olyan, hogy 5 órát fekszik az ember a vízen, beér a célba, és utána föl kéne állni. És ugye elgondolkodik rajta az ember, hogy megye.
Tényleg? De érdekes.
És úgy először inkább vár egy picit az ember, hogy jó, akkor most egy kicsit így függőlegesben vagyok, jó, most akkor ki kell mászni a vízből, és aztán utána most akkor el kell indulni. Úgyhogy ott már azért tényleg komolyabbak a
komoly fizikai challenge van.
Az már tényleg fizikai, fizikai kihívás az, hogy a 25 kilométer tényleg teljesíti az ember.
Jó, hát az azért látszik, hogy ahogy mondtam, egy külön társadalom vagytok az úszók világában, és azon belül is azt gondolom, hogy te egy nem csak kimagaslasz a magasságod miatt, bár ez is nyilván számít, de hát az a bizonyos hátraszaltó, hát ne is haragudjál. Hát szóval lehet, hogy szakmabeliek vagyunk, vagy hogy van ez? Szóval hogy indult ez a történet?
Hát ugye ez úgy indult először, hogy igyekeztem beugrani a versenyek elején is elsőnek, hogy minél hamarabb az éle legyek, minél hamarabb tudjam csinálni azt, amit szeretnék, és aztán a 18-as egyik világkupán Ferry Wertmann, ugye az olimpiai Európa-bajnok, világbajnok, ő az, aki megnyert már mindent, és vele mindig azt szoktuk csinálni a versenyeket, az utolsó bírói eligazításnál mindig mondogatja, hogy szépen lassan, az utolsó egy kör az, ami inkább erős, tényleg mindenki nyugodtan az első pár körben fogja vissza magát, csak úszkálgassunk, hogy szépen teljen az idő, és aztán a rajt előtt pont egymás mellé voltunk besorsolva rajtszámok szerint, és mondta, hogy akkor last in, first out. És én ezt annyira komolyan vettem, hogy szerintem egy 2 percig álltunk ott egymásra nézve, hogy kiugrik be utolsónak.
Ez komolyan. Jó.
És akkor így ugrottunk a mezőny után, és azon a versenyen én ugrottam be utolsónak, és elsőnek jöttem ki. Nem is kis különbséggel. Uh-huh. Úgyhogy ezt utána jó mennek vettem, próbáltam megtartani akkor már.
Mint a féle sportoló ezeket a babonákat, ezt tudjuk.
Igen, és hát ebből lett az, hogy akkor ha már ott várunk egy kicsit, akkor kicsit dobjuk fel az egészet, akkor így ugorjunk, úgy ugorjunk.
Most, tehát, hogy hát oszolható, hát azért az lenne arra, hogy én egy pár évig gyakoroltam, az nem olyan egyszerű.
Hát nem is sikerült, tehát azért ott a végét megnézni az ember, akkor az inkább egy félig meddig hátas lesz belőle, mint egy teljesen végrehajtott, nem adnának rá 10 pontot.
Nem, ne pontozzam le, ugye? Jó, rendben.
Hát akkor maradhatnánk a 2 pontnál, okay. Csak azért, hogy megpróbáltam.
Figyelj, mindenképpen, tehát a rizikófaktort azt megkapod el, ez feltétlenül abszolút. De ez marad? Tehát ez akármilyen fontos, és akármilyen nagy tétű a verseny, azért ez marad? Ez te vagy?
Hát pont itt az utolsó világkupa, ami Dohában volt idén, ott elmaradt minden ilyen, ott megmaradt az, hogy utolsónak ugrottam be, de nem volt különösen nagyobb bohóckodás itt a rajtnál. Volt régebbi edzőm, aki mondta pont a világbajnokság után, a 10 kilométer, amikor kijöttem negyediknek, hogy lehet, hogyha nem utolsónak ugrok be, akkor az pont az a különbség, hogy nem negyedik vagyok, hanem harmadik, vagy második, vagy első.
És ez lehet, hogy újra kéne gondolni ezt a last in,
first. Lehet, hogy ezt újra kéne gondolni, ezt az utolsónak beugrás, de szerintem nincs ebben igazából különbség, mert az eleje az úgyis olyan, hogy mindenki helyezkedik, főleg egy nagy mezőnyben. Az első pár száz méter azon a pár emberen kívül, aki hamar előre jut, azon kívül mindenki úgyis kevésbé tud úszni, hiszen sokan vannak, mindenki próbál behelyezkedni, úgyhogy többet hátráltatják egymást, mint nem. Úgyhogy ilyenkor általában kiszoktam menni a sor szélére, ott csak egy oldalamon van valaki, és onnantól kezdve szépen lehet előre lépdelni.
Aha, akkor szépen mész a magad tempójában. Azt mondják a szakmabeliek, hogy a Jóisten is versenyzésre teremtett téged. Tehát, hogy nem, téged nem nyom össze a teher, te úgy nem nagyon érzékled azt, hogy mi az, hogy stressz, aztán persze lehet, hogy tökéletesen tudod álcázni, de mégis ezek a kis játékok is azt mutatják, hogy valahogy mész a magad metodikája, magad tempója alapján, viszont azt nem jó, ha abba belezavarnak. Tehát, hogy kell ez a kis clown természet? Hát ugye azért beszéltük, hogy azért ez egy nagy fejmunka, és itt ezt kell elviselni. Tehát ez szerencsés konstelláció?
Szerencsés, én úgy gondolom. Tehát voltak olyan versenyek, főleg kisebb koromban, de még a mai napig van olyan verseny, ahol túl gondolom az egészet. Tehát ha túl sokat gondolkodok azon, hogy mit szeretnék csinálni, meg hogy szeretném csinálni, meg így akarom, meg úgy akarom, abból általában nem szoktam jól kijönni, tehát általában abból szokott az lenni, hogy a lehető legtragikusabb eredményt tudom produkálni. Úgyhogy ilyenkor én szerintem pont jól jön az, hogy kicsit kívülállónak úgy jön le, hogy nem veszem komolyan a dolgokat. Nyilván ez nem teljesen így van, csak próbálom magamat abban a zónában tartani, ahol még megvan az, hogy tényleg tudok is koncentrálni, de nem kezdek túl gondolkodni. Nem akarom minden áron megváltani a világot, nem akarok egy új relativitás elméletet belevinni a versenyzésbe, hanem csak ami jön, és ami tényleg belülről az edzések után kiszabadul.
Világos. Ennek a clownságnak, ennek a bohóc természetnek a része a kiskacsa? A kiskacsa project, mondjuk
ennek,
így.
Ennek mindenképp nyilván ez is olyan, hogy nem is magamtól jött először, hanem Pap Márk, ugye régi jó barátom, és neki volt egy, az egyik versenyre elhozta, és akkor hát gyakorlatilag azzal töltöttük az előző napokat, hogy mindenféle képet csináltunk vele, levittük a víz alá, úgyhogy, és akkor jól megúsztattuk, És ebből jött az, hogy aztán kaptam egyet, aztán kaptam kettőt, és így szépen most már ott tartunk, hogy egy egész polc van neki. Egy egész, hát körülbelül három polcos szekrény van kitalálva.
Ezért most már akkor most már egy gyűjtemény van, ugye?
Most már egy egész komoly gyűjtemény.
És küldik neked egyébként a rajongók a kacsákat?
Hát a rajongók nem is, de a szüleim, a nagynénémék, ők rendszeresen azért meg tudnak lepni egy újabb darabba.
És van még a piacon olyan kacsa, ami neked még nincs, hogy gyűjtemény?
Van, rengeteg van. Kérdezték tőlem, hogy ilyet hol lehet szerezni, és mondtam nekik, hogy hát én láttam már el is, hogy Szlovéniában megálltunk a benzinkúton, és ott volt egy polc, ahol tele volt kacsákkal. Tehát gumikacsát bárhol bele lehet futni.
Óriási. Tényleg, mégis a gumikacsa tényleg jön szemben, kettő is az utcán azonnal. Jó, hát ez kell, én értem, és nyilván ez megint egy picit elviszi az embernek a fejét a súlyosságától a dolognak, ami maximálisan így van. De hát nyilván azért az edzés munkát milyen szempontból el kell végezni, és azért most egy olyan évben vagyunk, Kristóf, amikor azért, hát nem ilyen, hanem ennél sokkal komolyabb terhek vannak már mögötted, minden olimpikon mögött, úgyhogy most, amikor beszélgetünk, egyrészt túl vagyunk az Európa-bajnokságon, amit most azért meg kell kérdezzem, hogy most még ebben a stádiumában te olyan tekintetben mennyire tekintesz fontosnak, hogy ugye mégiscsak az olimpia felé haladunk, de itthon van, tehát hazai rendezésű. Most még ráadásul 9 fok a lupató, reméljük addig egy kicsit emelkedik, bár tudom, hogy nem jó, ha túl meleg, mert az gyilkos tud lenni.
Túl meleg ebből nem lesz most már
a következő
időszakban.
Szóval mennyire fontos állomás ez az EB itt ezekből a nézőpontokból nézve?
Hát nyilván egyrésztről nem ez az év főversenye, szóval nem itt szeretnénk a életünk csúcsformáját produkálni, hanem az olimpián. Másrésztről nyilván ugye ez egy hazai rendezésű Európa-bajnokság, egy hazai rendezésű világverseny úgymond. És azért szeretne az ember jól teljesíteni hazai közönség előtt, még ha nem is lesznek magán a helyszínen nézők, de azért mégiscsak más itthon versenyezni.
Buborékban lesz a verseny ilyen szempontból.
Mégiscsak más itthon versenyezni, úgyhogy hát egyrészt próbálunk a lehető legjobb formában lenni, de nem túl korán előni a puskaport, hanem azt megtartani Tokióra.
Igen, mert hogy azért ez a Tokió, ez bizony most már innentől nézve belátható távolságra van, független attól, hogy még mindig nagyon kusza hírek jönnek ugye Japánból, és az ember most hát azt gondolom, hogy versenyzői szemszögből figyelve tényleg csak azon imádkozik nap, mint nap, hogy ezek egyre inkább egy irányba mutassanak, 10 km az olimpiai táv. Hát van neked mindenféle szépséged, meg nyilván ez ahogy mondtad, az 5 és a 10 között igazából nincs nagy különbség. Hogy készülsz Tokióra?
Hát nyilván most itt tényleg az, hogy a korábbi években azért, ha úgy veszük, az 5 kilométer volt az, ami jobban kijött. Ugye ott sikerült az aranyérem, mind az EB, mind a világbajnokságon, míg 10 kilométeren idézőjelben csak egy második és egy negyedik hely.
Hát az a második, azt ugye, hogyha Glasgow-ra gondolunk, hát hogy azt tudjuk, hogy ez a...
Hogyha nem vagyok olyan rutintalan, mint amennyire rutintalanként nyúltam be, akkor megvan ott is az aranyérem.
És akkor ez egy három aranyos elképesztő EB lehetett volna.
Alapvetően nem bánom, hogy ez úgy sikerült, ahogy sikerült. Hát nyilván azért itt most a 10 kilométer van tényleg leginkább csak a fókuszban, de ez is lesz az első olyan világverseny igazából az életemben, ahol nincsen más. Tehát utoljára az IFI mezőnyben, pont 16-ban az ifjúsági világbajnokságon és az IFI EB-n fordult elő, hogy a 10 kilométer volt az egyetlen, amit úsztam. Ott még a váltókban is indultam, de ugye az olimpián váltó sincsen, nem tényleg csak a 10 kilométer van. Azóta mind a világbajnokságokon, mind az Európa-bajnokságon úsztam a 10 kilométer előtt 5 kilométert, és az igazán nagyok, akiktől azt várjuk 10 kilométeren, hogy harcolhatnak az éremért, azok általában az 5 kilométert kiadták. Tehát utoljára 17-ben a VB-n a Marc-Antoine Olivier, aki olimpiai bronzérmes már, ugye 16-ból, ő volt az, aki úszta az 5-öt is, és a 10-et is. Mindenki más, mind az EB-n, mind a világbajnokságon általában ilyenkor csak a 10 kilométerre fókuszál. És igazából azok közül, akik az első 10-ben végeztek, 19-ben a világbajnokságon 10 kilométeren, azok közül én voltam az egyetlen, akik az 5-öt úszták.
Akkor neked most ez egy könnyített program lesz.
Ezt inkább fegyverténynek gondolom, hogy most csak a 10 kilométer van, és csak arra kell koncentrálni, nem kell előtte két nappal vagy egy nappal egy 5 kilométert leúsznom, hanem tényleg az van, ami a többieknek is, hogy csak a 10 kilométer, és csak oda fókuszálhatok. A másik, ami segítségem, hogy sokan úsznak medencében is, és ugye az olimpián pont megfordul a program, és a medencével kezdenek. Aha. Úgyhogy ők túl lesznek pár számom. én meg csak a 10 kilométerre koncentrálok, úgyhogy talán a lehető legjobban nekem fog kijönni ez az olimpia ilyen szempontból.
Hát ez nagyon, nagyon ígéretesen hangzik, hogy ezt így felvázoltad, és amúgy egyébként bármilyen körülményével foglalkozol az olimpiának, ami most még a bizonytalanság, tehát, hogy most akkor hogy kell oda menni, hogy akkor most ez buborék lesz, hogy csak japán nézők egyetlenül lehetnek-e. Lényeges-e ez egyáltalán a te szempontodból, már csak azért, mert hogy olimpia, tehát ugye azért abból normál esetben 4 évente van egy.
Hát én tavaly megfogadtam, hogy nem próbálok ezekkel foglalkozni, hanem tényleg, amikor megmondják, hogy ezen a napon utazom, akkor azon a napon kiutazok, és megmondják, hogy hova kell menni. Csak a saját dolgomra akarok koncentrálni. Nyilván jó lett volna, hogyha lettek volna külföldi nézők. Az én családom is úgy készült, hogy jön és kint szurkol, de alapvetően lehetett rá számítani, hogy ez lesz, hogy külföldi nézők biztos nem. Uh-huh. Úgyhogy ezt elfogadtuk, igazából ezen nem lehet változtatni. Ezzel különösebben én sem tudok változtatni, meg senki más sem tud, úgyhogy ez egy olyan, amivel én szerintem nem kell foglalkoznunk, hanem tényleg arra kell koncentrálni, hogy az a 10 kilométer, az az egy nap sikerüljön a lehető legjobban.
És a koncentrációt, meg az ilyen kiskacsás dolgok, meg a színes zoknik megtörjék, ugye? Abból is van egy szép készleted, most éppen, ha jól látom, egy ilyen napsárga van rajtad, ha szabad így, igen, ami kikandikál.
Igen, egy ilyen kis tacskós.
Tacskós. Az a másik hasonló ilyen clown
hát,
sztori?
Az oknik inkább megragadtak most már, ugye pont az Európa-bajnokságon 18-ban kezdtem el ezt a dolgot. Ott pár héttel előtte kaptam az első egy ilyen ananászos zoknimat, és akkor ott a versenyek napján az volt rajtam. Nyilván miután hazajöttünk, azért a mosásba kellett tenni, de azóta elszaporodtak ezek az oknik is, és tényleg most már a versenyek napján általában valami ilyen van rajtam.
Valami gyümölcs.
Tacskós.
Tacskó.
Vagy kacsás, vagy ananászos, ami éppen a kezembe akad.
És te villamosmérnöknek készülsz. Amúgy egyébként, ugye?
Tehát hát igen, az talán a komolyabbik része az életemnek.
Jó, tehát ebben jó, megfér, nem azt mondom, tehát meg kell, hogy férjen egy ilyen személyiségben ennyiféle arc, mint te vagy, de most csak egy pillanatra tényleg arra is kitérve, ez egy nagyon komoly dolog, tehát azért az azt jelenti, hogy tényleg a tanulást is komolyan veszed. Mennyi idő marad arra, hogy te ezt a hivatást azért ezt úgy
hát, maradhatna több is, meg fókuszálhatnék kicsit jobban is a tanulás részére és a dolgoknak. Nyilván azért úgy, hogy tényleg azért a sport szerencsére elég jól megy.
Így, mondhatjuk, igen.
És remélhetőleg még van egy jó pár évem a pályafutásom tekintetében. Így azért egyrészt nem is sietetem el a dolgokat, tehát nem akarok. Most már eljutottam odáig, az első pár fél évben nem így gondolkodtam. Aztán ott jött is néha a pofon a vizsgán, amikor már ez nem fért bele, az nem fért bele, és nem úgy sikerült. Eljutottam odáig, hogy próbálok annyit vállalni, amennyit meg is tudok csinálni, és inkább lassabb haladni, úgyse valószínű, hogy befejezem az úszást még egy darabig, úgyhogy nem kell azon rohannom, hogy mire befejezem az úszást, addigra
készüljek,
hanem tényleg vannak még remélhetőleg jó pár évem, úgyhogy abba bele fog férni, és nem húzom el 40 éves koromig.
Jó, de ezek szerint ez fontos neked, tehát ha jól értem, tehát nem egy ilyen, bocsáss meg, nem egy tingli-tangli diplomát akarsz szerezni, hanem azért ahhoz azért az embernek oda kell tenni.
Nem, magát. Nyilván azért. Egyrésztről a gimnázium alatt és általános iskolában is nekem otthon azt mondták, hogy tanulni kell, és egyetemet kell végezni, és meg kell szerezni azt, hogy az embernek legyen az úszás után is valami a kezében, amivel tud valamit kezdeni.
És ez bravo, megmondom őszintén, ez szuper.
Úgyhogy én ezt mindig is így hallottam otthon, és erre voltam nevelve, úgyhogy nem is voltam magántanuló sem a gimnáziumban, úgyhogy be kellett
ezeket
járni.
Elmondod, én mindig azt mondom, hogy tanulás és sport. Tehát ez nem egy vagy-vagy kérdés.
Nálunk ezt erőltették, hogy tényleg azért a tanulás is meglegyen. Nyilván megvoltak a hiányzások, de amikor otthon voltam, és nem voltam beteg, akkor az edzés mellett be kellett járni. Tehát nálunk ez úgy volt, hogyha én egy kicsit rosszul éreztem magam, akkor azt mondták, hogy ha nem akarok bemenni iskolába, akkor edzésre menjek, és akkor egyből be kellett menni, mert edzésre meg menni akartam, úgyhogy innentől kezdve nem volt választásom.
Ó, világos akkor. Tehát muszáj volt az egyiket és a másikat is jól csinálni, de ez nagyon jó. Egyébként mindenben ugye mondtad, hogy a családod sajnos nem tud most ott lenni, valószínűleg Tokióban. A párod mennyiben tudnak segíteni? Milyen terheket vesznek le a válladról?
Rengeteg mindenben. Tehát kiskorom óta szerintem legalább ugyanannyit megtettek azért, hogy eljussak idáig, mint én, ha nem többet. Egyrészt a reggeli edzések, mikor elkezdődtek, onnantól kezdve édesapám az, aki amúgy is szeret hajnalban kelni, vagy hát ha nem is szeret, de mindig föl kell. Úgyhogy ő volt az, aki...
ez marad.
Ő volt az, aki reggelit csinált, elvitt edzésre, utána anyukám jött értem, bevitt iskolába, ha valami miatt később végeztem, nem értem el a buszt, vagy bármi ilyen dolog volt, akkor vagy anya, vagy a nagyszüleim jöttek értem, vittek edzésre. Tehát rengeteg időt áldoztak abból, hogy ez amit én szeretnék elérni, és amit én csinálni szeretnék, arra meglegyen a lehetőségem.
Nagyon örülök, hogy ezt elmondtad, mert azt gondolom, hogy olyan ritkán esik szó mindig arról a fajta háttérről, arról a környezetről, akik nélkül nem születnek meg egyébként ezek az eredmények. Ugye nyilván mindig a sportoló van reflektorfényben, persze nyilván akkor is ráfigyelnek, amikor valami nem sikerül értelemszerűen, de valóban ez egy csapatmunka, a szó legjobb értelmében, és egyébként ebben a menedzsmented is, azt gondolom, hogy igen sokat hozzá kell, hogy tegyen. Viszont ugye az látható és érzékelhető, hogy mindenféle bohóckodás ellenére azért már az elmondottak alapján is van egy nagyon markáns értékrended, ami szerint éled az életedet. És ebben nyilván az is fontos, hogy legalábbis én azt gondolom, hogy olyanokra is figyelsz, akik viszont nem mindig vannak olyan szerencsés helyzetben. Van itt egy rovat, ezt úgy hívják, hogy Charity. Szeretném, hogyha erről is beszélgetnénk egy kicsit.
Charity. Think wise. Share smart.
És ebben a rovatban pedig kifejezetten az olyan ikonokat, mint amilyen sportoló te magad is, vagy arról kérdezem, hogy a társadalmi felelősségvállalás körében van-e olyan terület az életének, ami neki személyesen fontos? Van-e olyan ügy, ami megszólít téged?
Hát igyekszem nyilván kivenni a részemet ilyen tekintetben is a világ folyásából. Egyrésztről mindig igyekszem arra odafigyelni, tehát, hogy jön egy megkeresés bármivel kapcsolatban, akár rosszabb sorsú valaki, és ilyen szempontból kell megsegítés, akár egy beteg gyerek, vagy az állatvédelem, akkor én ezeket igyekszem elvállalni és segíteni, ahogy tudok, mert úgy gondolom, hogy ezek olyan dolgok, amik fontosak, vagy akár ugyanígy a környezetvédelem. Tehát otthon is szerencsére ezt láttam, és ebbe próbáltak belenevelni, hogy nem dobálunk el mindent az utcán, kutyák, macskák, állatok, mindenki fontos, és ahol tudunk, ott azért meg kell próbálni segíteni. Úgyhogy én tényleg próbálok ebben részt venni, és nyilván az állatok is ilyen szempontból szerencsére azért elég állatbarát vagyok, úgyhogy majdnem mindegy, hogy kutya, vagy macska, vagy hörcsög, vagy
kacsa,
vagy még kacsa, a gumiból is bármi, van. Vagy bármi. Ezeket próbálom tényleg komolyan venni, és hogyha van rá lehetőség, hogy valahol segítsek, ott tényleg megpróbálok oda tenni valamit.
Nagyon köszönöm, hogy ezt elmondtad nekem a Charity rovatban.
Charity. Think wise. Share smart.
És hát ha már ugye ott tartunk, hogy 2021 mindenképpen egy nagyon furcsa év, tulajdonképpen egy pót év a 2020 helyett, akkor egy kicsit előre nézünk, akkor mit vizionálunk mondjuk augusztusra?
Hát mindenképp jobb időt, mint a mostani, úgyhogy a lupató is remélhetőleg addigra már melegebb lesz, mint 9 fok. Illetve hát remélem, hogy ez a Tokió az úgy sikerül, hogy mi azt elképzeljük, és akkor, ha nem is feltétlenül aranyéremmel, de valamilyen színű éremmel jöhetek haza Tokióból.
Jó, hát mondjuk a gyűjteményedből igazából csak az hiányzik már.
Hát én ezt úgy próbálom fölfogni, hogy ugye 10 kilométeren még az olimpiai számban nincsen Európa-bajnoki aranyérmem, még ha közel is álltam hozzá, világbajnokságon még semmilyen érmem nincsen 10 kilométeren, úgyhogy vannak azok a kis lépcsőfokok, amik még ott vannak előttem. remélem, hogy mire befejezem, addigra minden távon minden színű érem lesz, és akkor azt mondhatom, hogy teljes a kollekció. Úgyhogy nem próbálom meg elrohanni a dolgot egyelőre, úgy állok hozzá, hogy érem legyen, mert én úgy hiszem, hogy képes vagyok rá, és szerencsére az előző évek úgy sikerültek, hogy tényleg az látszik, hogy benne van a pakliban, hogy éremmel jövök haza, úgyhogy ezért dolgozunk, hogy érem legyen belőle.
Legyen így. Én azt se bánom, és természetesen te tudod a lépéseket, meg a lépcsőfokon való haladást, de én azért egy ilyen nagy ugrást kívánok neked Tokióra, jó? Akár a legtetejére annak lépcsőfoknak.
Hát azt én se bánnám, úgyhogy köszönöm szépen.
Legyen így. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, és nagyon köszönöm a nézőknek a figyelmet. Itt a Csisztus Podcastban egy fantasztikus fiatal emberrel találkoztunk, és hát remélem, hogy ennek a műsornak a YouTube verzióját, a hosszú beszélgetést is megnézitek, mert azt gondolom, hogy valóban belelátunk azokba a titkokba, amitől Frassovszky Kristóf az már ebben a sportágban, aki. És hát persze ennek a beszélgetésnek a hanganyagát is érdemes meghallgatni a különféle podcast felületeken. Találkozunk legközelebb is. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok, viszlát! A Csisztus Podcast producere és műsorvezetője Csisztus Zsuzsa, szerkesztője Kovács Orsolya, stábigazgató Molnár Géza. Köszönjük a stylingot Mihály Parisznak, a sminket Horváth Andreának, a frizurákat Szekeres Krisztának. Köszönjük az EMI, a Charity és a Primus Labor támogatását. Primus Labor, organikus táplálkozási megoldások egyénre szabva Dr. Kecskés Norbertől. Szeretjük a magyar divattervezők munkáit megmutatni, ezúttal köszönet a ruhákért a Viktória Vargának, az ékszerekért a Cema Porcelán Ékszerháznak. A helyszínt ezúttal a Vadrózsa étterem biztosította. A műsor támogatója az Unión biztosító.